Reklám következik.
A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre, meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a magyarországi podcast gyártást.
Reklámot hallottak.
Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Vezes Csapatrádió idei 7. adásában, 2024-es Forma 1-es szezonban, itt vagyunk Kovács Olivérrel a Forma 1-es Miami nagydíj után, ahol ugyan volt egy Max Verstappen sikerre záruló sprint is, de a legtöbb beszéd témát maga a nagydíj szolgáltatta, ahol Lando Norris nyerte a McLarennel, a britet sem Verstappen Red Bull-a, sem Charles Leclerc a Ferrari-val nem tudta utolérni. Győzelméhez viszont kalandos út vezetett, erre utal ugye adásunk címe is, amit olvashattok itt a YouTube-os élünk mellett, és csapjunk is bele a lecsóba, mégpedig közösen veletek, kedves nézőink, hiszen ma is várjuk a kérdéseiteket, hozzászólásokat interaktív műsorunkban. Szavazásos formában pedig kérdezünk mi is tőletek, mégpedig azt, hogy a McLaren hosszabb távon is kihívója lehet a Red Bullnak az idei szezonban, látjátok a válasz lehetőségeket. És hát Oliver, azt tudtuk tényleg, hogy a McLaren nagy fejlesztéssel készül, összesen 11 helyen módosítottak az autójukon, de láttuk ezt jönni amúgy.
Egyáltalán nem, én is köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Azt is mondhatnám, hogy üdítő kivételt látunk a formájban, Ausztrália után újra. És hogyha már itt vagyunk az érettségi időszakban, legalábbis Magyarországon, ezúton is sok sikert kívánunk a fiatalkorú nézőknek, akik a megpróbáltatások előtt állnak, mondhatjuk azt is, hogy férfivá vált a fiú, utalva Lando Norrisra, aki 110 futam után megérkezett a Forma 1 csúcsára, a 114. futam győztese a bajnokság 75. éve íródó történetének, és nem, egyáltalán nem láttuk jönni, hogy a kérdésedre is válaszoljak. Annyira nem láttuk jönni, hogy még beszéltük is az adás előtt, hogy ez megint egy Verstappen győzelem lesz.
Amit nem is az adás előtt, hanem a futam előtt.
Igen, a futam előtt.
Igen.
Nem kell túlspirázni a beszámoló írás, de ehhez képest itt ledobták nekünk az atombombát Miami-ban. Méghozzá egy olyan pályán egyébként, ahol nem is számítottunk ilyen egetrengető izgalmakra, ehhez képest egy korrekt futamot láttunk, azt kell, hogy mondjam.
Igen, összességében egy nagyon is egyet tudok érteni, és ugye a képet árnyalta azért tényleg a sprint, az idei második sprint hétvége, ott is, hogy Norrist nem láttuk a versenyben, mert hogy az első körben például kipöckölték, és hát fogadkoztak ők ugyan, hogy na, léptünk előre versenytempóba, de az tényleg kimaradt a képben, hogy mennyit. Piastri nem adott ezzel kapcsolatban tiszta képet, de bevált a fejlesztési csomag, úgy tűnik legalábbis ezen a pályán, és benne lehet természetesen az is, hogy a Red Bull sem volt olyan acélos, mert azért, hogy a futam első felét megnézzük, mármint a vasárnapi nagy díj első felét.
Ne is szaladjunk ennyire előre szerintem, mert a Red Bullnál azért az is látszott egész hétig, ami egyébként a legtöbb csapatnál, hogy azért a gumik viselkedésével nem tudtak annyira előre látom kalkulálni, és azért még a Pirelli kalkulációit is sikerült alulmúlni köridők szempontjából, és ez egy olyan ismeretlen tényezőt hozott a hétvégébe, ami megkavarhat ennyire a kártyákat. Hogy a McLaren fejlesztései mennyire lesznek működőképesek, azt most láttuk, hogy itt működnek. De ne felejtsük el, hogy ez egy olyan karakterisztikájú pálya, ami eltér a következő három hétvégéjétől, ugyanis Miami ugyan utcai helyszín, mint Monaco, ami 3 hét múlva következik, viszont itt vannak nagyon gyors szakaszok is, nagyon kemény féktávokkal tüzdelve, úgyhogy én azt mondom, hogyha a következő 3 hétvégén, tehát Imolában, Monakóban és Barcelonában is látjuk azt, hogy ennyire erős a McLaren, na akkor jelenthetjük igazán, hogy adott esetben megérkeztek az idei szezonba, oda, ahova remélték, de egyelőre ez egy ilyen one-off egyszerű fellángolások mindenképpen tökéletes volt.
Igen, és amit akartam mondani, hogy Piastri alatt is látszott, hogy egyébként ugye azt szoktuk meg, hogy ő az általánosan lassabb tempójú McLaren pilóta versenyen, de most mégis ő is tartotta a nagy díj elején a lépést Verstappen, és nem tudta
Abszolút.
Nem tudott a holland 3 másodpercnél sokkal többet kiautózni, ami nem megszokott tőle. Igen, és ugye aztán láttuk is, hogy például az volt egy kulcspillanat, amikor Sergio Perez-t kihozták Norris előtt, akkor ők ott haladtak az 5.-6. helyen, és hozott ott egy kritikus döntést a McLaren, és most végre azt tudom mondani az elmúlt futamok után, hogy tudom dicsérni a McLaren taktikáját, mert mindig rájuk mondtam itt az elmúlt csapatrádió adásokban, hogy egy kicsit ilyen maradiak, meg nem reagálnak jól, de most jó ötlet volt az, hogy Norris-t elküldték folytatásra, és kimaradt, és rögtön vágta a leggyorsabb köröket, és ő volt a leggyorsabb.
Egyébként itt nyert értelmet az, hogy a futam első harmadában látszólag nem volt annyira a célos Lando Norris, ugyanis nagyon tisztes távolságban autózott az első 4-5 helyezett mögött, miközben azért Piastrinak darálnia kell a gumiait valamennyire, már csak a védekezésből fakadóan is, hiszen azzal, hogy Oscar Piastri ennyire jó rajtot vett, ugye 4 pozíciót javít a feljött a második helyre, és maga mögött kellett tartani a Ferrari pilótait, azért sokat kivett a gumik élettartamába, miközben Norris kényelmesen beállt ott az 5.-6. helyen, az előtte lévőtől konstansan másfél-két másodpercre lemaradva, és ennek is köszönhető az, hogy utána, amikor kitisztult előtte a tér, tudta szórni a leggyorsabb köröket, és ki tudta autózni ezt a taktikát, ami végül Kevin Magnussen és Logan Sargent találkozójának köszönhetően abszolút kifizetődött.
Nagyjából futam egy harmadát, tényleg ebből a szempontból úgy töltötte forgalomban Norris, hogy nem tudott gyorsan haladni, csak a forgalom tempóját hozni, és aztán ott volt a többi rész, amikor a saját tempóját hozta is. Összességében emiatt a hétvége leggyorsabb autó egyetlen a McLaren volt, de gyorsan hozzátenném, hogy nagyon szoros volt az élmezőny. Szóval a McLaren, a Red Bull és a Ferrari között mindössze 11% volt körönként a különbség versenytempó. Ez a tisztított mindenféle safety káros, meg ilyen sallangoktól megszabadított átlag. Szóval ez a reális kép, hogy egy tizeden belül Norris, Verstappen és Leclerc, ami elég jó, mindenki számára hízelgő, az egész formánynak is jó, azt természetesen nem is kell mondani. Viszont azt tudta kihasználni zseniálisan Norris, hogy az újraindítás után, és akkor mindjárt rá is térünk a témára, amit azért már a kommentek alapján a nézőknél is kicsit kivett a biztosítékot, hogy amikor Norris előre került, akkor tudott körönként 3/10 verni Verstappenre. Itt egy adalékot tegyünk hozzá, hogy a Verstappennek volt egy ilyen bója ütése, amire azt mondta Christian Horner, hogy 2,5 tizedbe került körönként.
Mondja ő, de ha jól értettem, akkor Verstappenből azért olyan sokat nem érzékelt, itt inkább alapvető tempó hiányról lehetett. Szóval már a Red Bull kontextusában tempó hiányról, mert itt is sem voltak annyira egetrengetően lassúak, legalábbis Max Verstappen. De igen, az a bójaütés, az némi ütés volt Verstappennek is, meg ugye Lewis Hamiltonnak is, aki referenciapontként használta igen. Azt a bóját.
Igen.
Úgyhogy azért ebből is látszik, hogy Verstappen is tud hibázni, hogyha arról van szó, még hogyha nem is akkorákat, de egyértelmű volt, hogy akár biztonsági autó nélkül is kialakult otthon a némi versenyfutás az első helyért.
És az is jelzésértékű volt itt a Red Bullnál, hogy például Verstappen nem érezte meg a bójaütés hatásait, ami előleg a padlót sértette meg, hogy pont a gumikezelésük nem volt az igazi, mert a gumikból nem tudták azt kihozni, mint amit a McLaren, hogy a biztonsági autó alatt Sergio Perez autójáról le is vették a keményeket, és visszarakták közepesre, de volt tudva, hogy a kötelező etap, és ki is bírta a végéig, és hát a tempója nem ugrott akkorát, behozta ott, ahol. Igen.
Jó, azért Sergio Perez nem volt annyira releváns referenciapont a Red Bull tempója szempontjából, mert a mexikaiak az egyetlen szignifikáns ugrás az a rajt után volt, amikor a nem létező rövidségű féktávon próbálta megállítani az autót, és aztán az majdnem az lett a vége, hogy Verstappent is kiütötte a versenyből. Igazándiból egy szerencséje volt, illetve két szerencséje volt annak, hogy végül volt 3 centi közöttük a rajt után, meg az, hogy a bója, amit előtött végül, nem szorult be ott a első szárnyba, vagy ott a felfüggesztés elemei
közé. Az még szép
benne volt a pakliban, hogy ez is bekövetkezik, mert pont olyan szögben bicsaklott végig az a terelő elem, hogy a bolajomba is lehetett volna.
Na, térjük rá a címet is adó témára, ez a, az FIA is besegített Norrisnak a futam győzelembe vonal, mert azért ez egy fontos pillanata volt a futamnak, ez a biztonsági autó, amit ugye Logan Sargent és Kevin Magnussen találkozója váltott ki, majd azért Magnussenre később is kitérünk, már jött is ezzel kapcsolatban a kérdés, de hogy igen, szóval a biztonsági autót az érthetetlen, hogy történt meg ez a szituáció, gyorsan egy kis összefoglaló, hát bejött a pályára, de nem jó ember elé, és nem jó embert fogott meg. És erre az szokott lenni a korábbi példa, hogy amikor eset van, nem mérlegelnek, csapják a piros gombot, ezt most csak én képzelem, hogy piros, vagy gomb, mindegy is, de hogy jön a biztonsági autó, és kirongyul a pályára azonnal, de úgy a pályára, hogy mondjuk megáll a Box utca kijáratánál, és
bevárja az élbolyt, ugye?
És bevárja az első helyezettet, és addig igen, a többi autót elengedi maga mellett. Most igen, nem ez történt,
tehát, hanem... A GPS adatok rendelkezésre állnak ezzel kapcsolatban.
Igen. Most nem ez történt, hanem az történt, hogy kijött, és gyakorlatilag beállt először Verstappen elé, aki akkor második volt a... Tessék?
Semmi, csak nekem egy pillanatra megakadtál, úgy tűnt.
Ah, itt vagyok pedig. Szóval először Verstappen elé állt be, aki második helyen haladt a futamon, Norris pedig vígan vezetett, úgyhogy még nem volt a boxban, és hát ez egy óriási előnyt jelentett neki. Ár ez egyrészt azért is, mert akciósan cserélhetett kereket, időben akciósan, ami ennek természetesen velejárul, és eddig nincs is semmi baj, csak az, hogy a safety car tempójára visszalassult a mezőny, Norris pedig a saját, egyébként a szabályos delta idős tempójában gyorsabban ment a mezőnynél, annyi extra időt nyert, hogy aztán simán visszajött az élre. Ráadásul a safety car elé, ami végképp ilyen agyrobbanás, hogy nem. Hogy, és hogyha úgy mentünk volna végig, és hogyha így mentünk volna végig, mert egyébként erre is lett volna lehetőség, hogy Norris begyűjti a kígyó végére beáll, akkor majdnem, hogy lekörözhetett volna mindenkit, bár erre ugye van az a szabály, hogy a lekörözött versenyzők visszavetik a körüket, szóval ez se lett volna meg, hogy mindenkit leköröz Norris, de összességében rosszul járt el, és pont itt az előnyszerzésen van a hangsúly, hogy Norris szerezhetett előnyt, és ez nem Norris hibája, hanem a versenyirányítás hibája. Itt a Forma 1-es csoportunkkal átbeszéltük, mert én konkrétan bele is merültem a szabályokba a mai nap során, hogy is működik ez a safety car, mert hogy ugye, na, azt mondtam, hogy ugye régen az volt, hogy bevárta az első embert lehúzódva, többieket pedig addig félre engedve, viszont az utóbbi évek szokása az volt, hogy történik egy baleset, elég mondjuk például a Szaúd-Arábiára visszamenni Stroll balesetére, történik egy baleset, ott sárgáznak, dupla sárgáznak, amit kell, és amikor visszaér a mezőny már a kör végére, akkor nyomják be a safety cart, és jön be közvetlen az első helyzet elé, nincs kavar, nincs hasonló eset. Na itt most elmérték, szerintem egyébként tényleg megszokásból, hogy Verstappent hitték az elsőnek.
Várták az egyes rajtszámú Red Bullt, csak hát nem az kellett volna.
És
de mondjad,
még ezt befejezem, hogy átnéztem a szabályokat, és gyakorlatilag ez az incidens, ami most történt, ez bármikor megtörténhetett volna, és az a durva, hogy ez a szabályoknak megfelel. Ugyanis, amikor kijön a safety car sárga lámpával a tetején, ugye az azt jelenti, hogy tilos őt megelőzni. Bárkit összeszedhet, és mindenki megkaphatja az utasítást, hogy nincs előzés, tök mindegy, akár a 13. helyzettel is kezdődhet a safety car-os kígyó, mert ha olyan incidens van a pályán, amire azt mondja a versenyirányítás, hogy nincs előzés, akkor nincs előzés, és biztonság az első, ezt tudjuk nagyon jól, csak eddig mindig ügyesen megoldották, most viszont valamit benéztek, de nagyon, és emiatt mondhatjuk szerintem, hogy az FIA is benne volt Norris győzelmében. Nem azt mondom, még gyorsan hozzáteszem, hogy az FIA hozta meg Norris győzelmét egyértelműen, mert láttuk, hogy nagyon gyors volt, és egyébként, hogyha a úgymond hagyományos koreográfia szerint zajlanak az események, akkor is ott van Norris nagyon tűz közelben. De
hát,
azt tegyük hozzá...
Vezethetett is volna, mert ugye a biztonsági autó pályára küldése előtt ilyen 11,5 másodperc körüli volt a forja, és ugye a kalkulációk a, kalkulációk szerint ilyenkor, hogyha biztonsági autó pályára lép, akkor a box kiállás 9 másodperces időveszteséget eredményez, ugye nem halad olyan mezőny, olyan tempóval a mezőny a pályán, amikor pályán van Ben Mailander a Mercedes AMG-vel jelen esetben. Úgyhogy adott, hogyha szigorúan a matematikai alapokat nézzük, akkor így is meg lehetett volna az első hely. És utána meg már nem azt nem szorul, mert így is, hogy is összegyűjtik a mezőnyt, lenullázódtak a különbségek, és akkor ugyanúgy folytatódott volna, hogy azt láttuk végül is.
Igen, igen. Viszont az tény, hogy ezzel azért, oké, benne van ott is, hogy 9 másodperc, az mégse 9, az már hibáznak, stb. De ezzel, hogy gyakorlatilag az a különbség megnőtt, és nem is kicsit nőtt meg, most azt pontos számokra nem emlékszem, mert ugye például a lifetiming is csalapul a szempontból, hogy a távolság a pályán az gyors tempónál 11 másodperc, igen, lassú tempónál már 30. Szóval azt a tényleg...
Nehéz pontosan belőni, mert ilyenkor egyszerűen szétsúszak a távolságok és az időkülönbségek, mert nyilván más jelentősége van mondjuk 300 méter különbségnek, hogyha lehet menni 300, és más, hogyha csak 60-nal vagy 90 km/h órával.
Viszont Norris átlag... Óriási... Bocsánat, csak annyit, hogy Norris átlag tempója viszont egyedül autózva a safety car-os szabályokban foglalt delta időket követve gyorsabb volt, mint Verstappen tempója a safety car mögött.
Egyébként óriási szerencse a Forma 1 szempontjából, hogy nem keletkezett nagyobb zűrzavar ezzel a félrehívott biztonsági autóval, mert a korábbi években, hogyha jól remlik, akkor a Le Mans 24 óráson voltak problémák abból, hogy ott ugye volt egy olyan időszak, amikor három különböző safety car gördült be a pályára, mert az egy ugye hosszabb pálya, amíg Miami 5,4 km, a Le Mans-i pálya az 13,6 km, és akkor ott adottak ilyen félreértések a korábbi években, amiatt, hogy három különböző biztonsági autó lépett el, és akkor hogyan zilálta szét a mezőnyt.
Igen. Itt közben már jöttek kommentek az üggyel kapcsolatban. Még Lackó írta az adás elején arról, hogy ezt, hát abszolút, most pontosan nem, nincs előttem már a szöveg, de hogy ezt abszolút kvázi csalásnak tartja, és ez nem oké. Gyép írja, hogy ő bízik benne, hogy az SC nélkül is meg lett volna a Norrisnak a győzelem, de sajnos gyanús, hogy az FIA nem csak elnézte, hanem nagyobb sót akart, szomorú. Szabó Bence piros zászlót várt volna, a safety car sofőrjét meg kirúgják, kicsit radikális megoldás.
Igen. Hát mint amikor Japánban a vonatvezetőket kirúgják egy perc késés miatt adott esetben.
Ennek a hozzászások, hogy a safety car-t nem azért használják, hogy biztonsági okokból, hanem inkább a show kedvéért. Itt főleg tényleg azok a kommentek sorakoznak, hogy ez a safety car így ebben a formában nem volt oké, ahogy kiküldték, és hogy már az összeesküvés elméletek irányába tolódott.
Magyarországon az összeesküvés elméleteknek valóságos táptalaja van, ezt azért tegyük tisztába.
No, és a Forma 1 is sajnos néha rásegít.
Való igaz, hogy nem jól küldték be a biztonsági autót, de hogyha az egész képletet nézzük, akkor azért picit azt érzem, hogy a bolhából sikerült egy elefántot gyúrni.
Ami kinek?
Hát ebből a történetből, hogy unblock, tehát hogy a biztonsági autó segítette győzelemhez Norris, mert ugye itt mondtuk az időkülönbségeket, hogy 11,5 másodperc pontra 9 másodperc, úgyis meg lehetett volna. Nyilván nem tudjuk meg, hogy úgyis meg lett volna-e, de hogyha szigorúan a számokat nézzük, akkor volt rá esély, hogy így is visszatér az első helyre. Már csak azért is, mert elrendelték magát a biztonsági autós fázist.
Na igen, bocsánat, pont jött egy kérdés, Lackónak nem volt tiszta, hogy lett volna meg, még várt egy kerékcserés, Verstappen 10-11 másodperc se volt. Igen, de azt beszéltük, hogy a VSC és a safety car alatti kerékcserék 9 másodperc időveszteséggel járnak. Szóval meg lehetett volna. Matek, igen. Csak emiatt. Úgyhogy így.
Másfelől pedig, hogyha annyira győzelemhez akarták volna segíteni, akkor millió másik módszert lehetett volna erre találni. Tényleg jöhetett volna a piros zászló is, ami automatikusan ingyenes kerékcsere.
Ja, igen, egy piros zászló még inkább megcsináltam.
A sorrend számított volna, ami ugye a piros zászló előtti körben volt, és a már akkor is Norris vezetett, úgyhogy kismillió másik módja lett volna, hogy ennél sokkal látványosabban beleszólnak a győzelem sorsába. Úgyhogy én emögött nem érzek szándékosságot, inkább csak a szokásos, a szervezetre jellemző szerencsétlenkedést. Mert ugye például, amikor volt az a bójás eset ott, azért figyeltek arra az élmezői csatában, ez szóval azzal a virtuális biztonsági autós fázisra, szóval nem gondolom, hogy bármi érdekük lett volna, hogy pont féltávnál meggondolják magukat, és akkor most gondolunk egyet, és akkor vezessen, vagy üssek ő.
És még egy dolgot, hogy azért ebben az esetben ugye a Magnussen Sargent csúcs találkozónál szerintem abban egyetértettünk, hogy indokolt volt a safety card behívni. Én egyébként pont azon csodálkoztam, hát bukótérben állt Sargent autója, és ráadásul egy utcai pálya, hát utcai pálya, de hogy azért nincsenek nagy bukóterek. Én azon csodálkoztam, utána néztem, ez most ilyen kicsit zárójeles, hogy ugye a TechPro fal eléggé behajlott azon a részen, itt ahogy a nézőink képen, a YouTube-on a képen is látják, és azt utána nem nagyon igazították ki, az ott maradt meghajolva, légikamerán láttam, hogy nem húzták ki viszont, és szóval, ha valaki oda esett volna be, akkor már egy ilyen 75 centivel mélyebben lévő, vagy lehet, hogy több is annál.
Hát annyival rövidült volna az úgynevezett ütközési zóna.
Igen, az mondjuk fájhat.
Ez mondjuk abban a szempontból tényleg érdekes, mert általában pont ezért szoktak kisebb megszakítások lenni versenyeken, időmérőkön, hogy ezeket a falakat a helyükre igazítsák, kismillió példát tudnák felhozni az előző évekből, de na ez most elmaradt.
Igen, Dancsiga írta a kommentet, amivel gyakorlatilag tovább is lentülhetünk erre az FIA bokozásra, hogy nem Dancsiga írta, hanem GP írta, hogy ebben az esetben tényleg bolhából elefánt, mert meg lehetett volna úgyis, mármint Norrisnak a győzelem, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy miért viselkedik így az FIA, ez nem egy kötögető Marinéni klub, hanem profik ülnek ott. Ez egy nagyon jó hasonlat.
Hát papíron profik, tehát...
És tényleg ez a hétvége volt, amikor...
Nincs is probléma, de azért pontosan tudjuk az elmúlt években is, hogy azért nem jelenti azt, hogy mindig profi döntést is hoznak. Itt ugye pont a biztonsági autós eset miatt előkerült a régi Verstappen Hamilton ügy is 2021 Abu Dhabiból, amikor ugye a két versenyző közötti lekörözötteknek adták vissza a köréket, mindenki más jó formán le volt ejtve, de na, tehát pont a biztonsági autót kiváltó eseménynek az ítélete is erre világít rá, hogy nem feltétlenül konzekvensek döntéshozatal kérdésében, ugyanis azt a Kevin Magnussen sikerült megbüntetniük, aki tulajdonképpen vétlen volt az incidensben, és Logan Sargent volt az, aki nem feltétlenül a tükröket nézte.
Hát Kevin Magnussen szerintem ennél jóval több szót érdemel a hétvégéről, mert azért volt a sprinten Lewis Hamiltonnal is nem egy és nem két csörtéje, pont érkezett is még korábban ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy mit szólunk a sok Magnussen büntihez, szerintetek mind jogos volt? Hát akkor menjünk végig gyakorlatilag a hétvégéjén, a szombati sprinten és a vasárnapi futamon. Hát a szombati sprint az hát ő kapta a főműsoridőt gyakorlatilag a hétszeres világbajnok brit.
Az azonok nagy örömére.
Hát nincs sok, de igen.
Hát nem, a képernyőre nem paszkodhatnak.
Na itt pont érkezett is valahol, hogy most őszintén egy sikán levágásnál mennyit nyer a versenyző? Pár tized, azért osztanak 10 másodpercet, itt meg 30 másodperc előnyt kapott a Norris, igen. És még ünneplik is vicc. Szóval hát...
Itt a kettőt én nem mostanában összekezdjük.
Igen, igen. Az...
Mert két teljesen külön kezelendő és különböző fajsúlyú esetről beszélünk, mert az egyik az egy elhibázott versenyirányítási döntés, a másik pedig egy versenyzői hiba. Itt ugye effektíve egy sikán levágásról beszélünk, ami miatt kiosztották a 3-10 másodperces büntetés egyikét. Az valóban nem jelentett nagy előszerzést, és meg is jegyezném, hogy meglep, hogy egyetlen és az első sikán levágásért már ilyen volumenű büntetést járt, bármiféle előzetes figyelmeztetés nélkül.
Adom, abszolút.
És főleg azt mérlegelve meglepő, hogy a sikán levágásban ilyen szigorú ítéletet hoztak, hogy közben volt egy másik esetünk, nem Magnussenhez kapcsolódó, hanem Carlos Sainz esete, amikor neki ment Oscar Piastri első légtrejének, aminek hatására meg hirtelen előkerült az 5 másodperces szankció, amiről azt mondták az évelején, hogy nyugdíjazták, és így azokat az eseteket, amiket eddig 5 másodperces büntetéssel jutalmaztak, az ezentúl 10 másodperccel jutalmazzák, és amit eddig 10 másodperccel jutalmaztak, az ezentúl 20 másodperccel fogják, és ehhez képest, hogy itt vagyunk a 6. futam után, és sikerült ezt
az nem teljesen
már is felrúgni.
Az nem teljesen igaz, hogy nyugdíjazták, azt elmondták, hogy az alap lesz a 10, és lehet, hogy az alapnál vannak ilyen enyhébb besorolást kapó
tehát a
szabályszegések. Tehát
alapnál kell írni alapabb, de hát már ugye... nem adagudjál. Patrik, most könyörgöm, ne haragudjál már, de szerinted mennyire mondható természetesek vagy normálisak az, hogy egy sikán levágás, ami legyen fél másodperc különbség, hogyan hozhatok is súlyosabban annál, mint hogy nekimész valakinek egy vadorzó manőverrel, és kvázi tönkreteszed a versenyt. Tehát értem, hogy vagy a titán feliratot nézték az FIA-nál egész hétvégén, vagy a kölyök klubot, de nekem ez logikailag se olyan sem fér össze.
Ez a hasonlatok csapatrádió lesz, azt hiszem. Itt egyébként már jött is még a Sainz hibájához kapcsolódóan, hogy remélik, hogy a Ferrari legyen az utolsó hely a karrierében, miután ugye előadják, milyen jó, és amikor így lemegy nála a roló, azért nem mindig van jó.
Oké, Bermeyledet is nyugdíjba küldtük már ebben az adásban, illetve valaki nyugdíjba küldte már. Attól még, hogy Sainz elkövetett egy ilyen hibát, és lement nála róla, azért a pályafutását nem törném derékbe, mert tudjuk, hogy egy jó versenyző. Eddig azért viszonylag kiegyensúlyozott volt ebben az évben, de most valahogy így valami átkattant az agyában, és volt egy eléggé optimista előzési próbálkozása, amiközben az autó is megcsúszott, és aztán neki csúszott Piastrinak.
Egyébként csak, hogy összekössük a két esetet, ugye tényleg az egy nagyon fura, hogy Magnussen egyetlen is első és figyelmeztetés nélkül módon büntették meg a sikán levágásért. Sainz Piastri esetében a felügyelők elmondták, hogy hát nyilvánvaló volt, hogy Sainz ezért büntit fog kapni. Nem várták meg, vagy bocsánat, hogy megvárták a futam végét, és meg akarták hallgatni mindkettőjüket, és végül hát arra jutottak, hogy amúgy, hogyha Sainz autója nem csúszott volna meg, akkor ez egy kemény, de jó kis csata lett volna, viszont megcsúszott, és ezért, mivel, hát kb. Az jön le nekem ebből, hogy hát nem volt szándékos, de mégis bűnözött.
Ez mégis ilyen nagyon kimagyarázásztagom, ha nem csúszott volna meg, tehát amikor tényleg haval kezdődő mondatokkal próbálunk valamit alátámasztani, egy olyan sportágban, ahol lényegében közhelynek számít, hogy haval kezdődő mondatoknak semmi relevanciája meg létjogosultsága nincsen.
Tehát
könyörgöm. Az viszont Sainz döntése volt, hogy vesz egy olyan féktávot, olyan tempóval és annyi méterrel a kanyar előtt, amennyivel. Föl kell tudni mérni ezeket a körülményeket, tehát könyörgöm. Értem, hogy Hamilton sem büntették meg a sprintfutamos dominózásért, meg bólingozásért.
Na igen, az is egy olyan eset volt, amiért most a FIA-t lehetne hozni, hogy...
Meg hát a verseny is Perez hány méterrel mért el? A többi versenyző belátása szerint is 50 méterrel később fékezett mindenki másnál. És hogy ő ott kigolyozza a fél élmezőnyt, akkor arra is azt mondják, hogy hát oké, megcsúszott, de na, ez van. Azért tud furcsa párhuzamos univerzumokat generálni az FIA döntéshozatali kérdésekben, és ez klasszikus példa erre.
Na Hamilton, ha már felmerült, hogy őt miért nem büntették meg, azért azt is gyorsan tegyük tisztába, ugye a sprint rajtjánál lévő torpedózásáról van szó, ahol ugye amiatt esett ki Norris és Lance Stroll is az Aston Martinnal, hogy...
Alonso is kapott egy defektet.
Igen, hogy azt hozták ki a stewardok ebből, hogy ugye először Alonso koccant Strollal, és aztán beléjük csúszott Hamilton, és hogy emiatt a reakciók miatt nem lehet azt mondani egyértelműen, hogy Hamilton volt a hibás, és így kvázi semmi nem történt. Úgyhogy ez volt a konzekvencia, csak azért nálam pont, oké, ezt nem lehet felhozni egy hivatalos szervnél, de azért hétszeres világbajnokról beszélünk, aki komolyat hibázott.
Hát igen, és egy olyan hétszeres világbajnokról beszélünk, akinek a kezében úgy van cirka 17 évnyi versenyzői rutin, és azért azzal mentegetőző, hogy már amúgy is összeértek volna előtte, azért 338 nagydíjjal a háta mögött azért nem veszünk olyan féktávokat, mint aki tegnap előtt kezdte a szakmát. Márpedig ez esetben nyugodtan beszéltünk erről, és ugye nyugodtan beszéltünk erről Sergio Perez esetében is, aki szintén komoly tapasztalattal próbált úgy eljönni a rajtod 263 nagy díjjal háta mögött, mint aki 3 nagy díj után tart körülbelül.
Közben itt jött egy érdekes hozzászólás. Sainz a konstruktőre miatt nem kapott akkora büntit, Ferrari is nem fog akkorát kapni, mint egy asztanos. nagy a rajongótábor, és nem akarják kihúzni a gyufát.
Na, ez egy ilyen fennállózó díjas eszmefuttatás volt. Aki
én ebben nem hiszek, és egyébként, bocsánat, abban sem hiszek, amit Alonso szajkózott most hétvégén, hogy a spanyolokat büntetik.
Nem nevezzük a gyereket, hogy Hamiltont azért nem büntették, mert nem spanyol. Hát én lepődnék meg a legjobban, hogyha tényleg nemzetiségeken, meg konstruktőrökön múlna, hogy kit mennyire büntetnek, itt inkább arról van szó, hogy egymással nem sikerül összhangba hozni az ítéleteket.
Itt közben a kommentelők egymással is beszélgetnek, ugye Dancsika kérdezi, hogy szerinted bénszulájom a tifózi haragjától fel, hogy az FIA-nek erről van szó, és Szolomence válaszolt, hogy bénszulájom Alonso tavalyi esete után megalapozott, ugye itt a felülről belenyúlás, futam eredménybe belenyúlás vágya került elő, ugye az volt pont Alonso 100. Forma 1-es dobogója a Szaúd-Arábiai nagydíjon, a főszponzoruk hazai futamán, szóval volt ilyen is, hát amúgy tényleg, és pont ezek az esetek adják a táptalaját az ilyen összeesküvés elméleteknek, meg nem csak, jó, azok is esetek, múltbeli esetek, hogy tényleg egy csomó esetben az van, és jönnek tényleg állandóan meg a Family Guy-ból az az útleveles, hogy hát ott bőrszín alapján van eredetileg, és akkor lecserélték zászlókra, hogy brit, no penalty, spanyol, mexikói, valami más penálti.
Most már Dániát is ide vehetjük nyugodtan, mert most már szerintem már rutinból és csuklóból büntetik Magnussent is.
Hát Okon tavalyi sorozata hát után Magnussent is.
Okon Alonso szindróma.
Igen.
Most rökenyi Magnussennél.
De egyébként JP írt egy nagyon jó kommentet. A befektetők épp ünnepelnek, hogy újra adtak csáncsognivalót a következő 2 hétre. Hát ezzel most gyakorlatilag tényleg, hogy itt a FIA ügyeiről beszélgetünk, mert hogy tényleg ez a nagyon jó hasonlat volt ez a kötögető Marinéni klubja, hogy hihetetlen dolgokat össze tudnak hozni.
Hát én őszintén gondolom, így erre már nagyon nem is tudok mit mondani. Tehát egy hétvég alatt egy ilyen, sőt, milyen egy hétvég alatt, másfél nap alatt egy ilyen káosz elméletet megvalósítani, hát erre esküszöm, nem lehetne forgatókönyvet.
És hát szerencsétlen Magnussent emeljük ki, a múltkori adásból, Oliver, ugye te nem voltál velünk, de már beszéltünk róla, hogy már Kínába is ugye kapta az évet bőven a Dán, és most is begyűjtött egy halombüntető pontot, így van neki 10, úgyhogy 12-nél jön az eltiltás, és a következő alkalom, amikor valamelyik érvénytelenedik, az jövőre lesz. Úgyhogy
hát ez azt jelenti, hogy mindegyiket idén szedte össze.
Igen, innentől kezdve 18 után van még idén, és jövőre sem Szaúd-Arábiával kezdünk, mert hát ugye naptár évszámít, szóval most írtam, nem tudom pontosan még volt a dátum a Szaúd-Arábiai nagydíjnak, de hogy ebben még van egy 10 hónap, amíg nagyon jó fiúnak
kérlek,
kell lennie.
Kérlek szépen március 9-e, hogyha jól rémlik, mert ugye március 2-án kezdtünk Bakrémbe, és 2 szombati futammal indítottunk, tehát 2025. március 9-éről beszélünk. Hát abban a szempontból szerencséje van Magnussennek, hogy 2025-ben annál később lesz az első futam, szóval ilyen szempontból kevesebb szívgyógyszert kell beszednie, viszont hogyha abból indulok ki, hogy 6 futam alatt 10 büntetőpont, akkor 18 futam alatt, és itt most 3 ponttal nyitva hagyom az eszmefutatásomnak a végét, mert
Mahavir Raghunathan külön díj, akit egy évben 2-szer akartak eltítani a Forma 2-be. Pont ilyen 2-szer összejött neki a büntetőpont kategória miatt. Egyébként a kérdésre nem válaszoltunk, csak amit föltettek, hogy mit gondolunk az esetekről. Hát a szombati alkalom úgy adható alkalomból a szempontból, hogy bevallotta, hogy hát ő sem valóban nem jó fiú módjára viselkedett meg, amikor
már... Hát egy kivétellel adhatóak, mert ugye azért a sikán levágása
igen.
Az a tízes nem volt.
De onnantól kezdve már tényleg akkor nekem mindegy, hogy mit csinálok elven.
Ilyen Dodge-em stílusban.
Hogy mentse Nico Hülkenberg írháját és a Haasnak 2 pontot.
Egyébként már nem azért, de most komolyan. Tényleg azért éri meg tartogatni egy Kevin Magnussent a Haasnál meg a Forma 1-ben, hogy ilyen vonatozósat játsza, mert ugye pont ugye ezt láttuk Szaúd-Arábiában, és ugye nagyon zseniális volt a taktika, meg is dicsértük, hogy ilyen széles autós masinisztát játszom. Tehát,
hát ez,
mert azért az... lássuk, hogy Magnussen ezektől a megmozdulásaitól eltekintve eléggé bele halványodott ebbe a történetbe.
Valóban halványabb, mint mondjuk a csapattárs Hülkenberg, de hát ennyi erővel most tényleg a fél középmezőnyről lehetne mondani azt, hogy halványak és szürkék, viszont...
Hát jó, de Magnussen és Stroll talán nagyon kiemelkedik lefelé.
Hát Magnussenről ezt nem tudnám én most ezt egyértelműen annyira megmondani, viszont azt hozzá kell tenni, hogy amikor ezt kell autóznia, mert hogy elmondta, hogy ezt kellett autóznia, a csapat erre kérte, hogy így autózzon, mert így jó a csapatnak, ő ezt maximálisan hozta. Az a más kérdés inkább, hogy a Forma 1-nek erre van a szüksége. Mert oké, hogy tényleg megint erről beszélünk, de hát ez már lassan ilyen pankráció szintre süllyed le, hogy én úgy is kitolok veled, és akkor a csapattársam elmegy, hogy nem áll, legyünk már igazi sportemberek, és mindenki küzdjön, de tényleg úgy küzdjön, hogy az jó is legyen nézni abból a szempontból is, hogy ne ilyen bohócsó legyen, hogy én kitolok mindenkit, majd itt jön Cunoda, őt is talán megpróbálom, őt is... Nem áll. És pont el is gondolkozott egyébként az FIA ezen, hogy ez nagyon nem oké így, hogy ez történik, ezt konkrétan le is írták a stewardok az egyik ilyen szombati sprintutam utáni kiadott vizsgálati eredményben, hogy azért ezen el fognak gondolkozni, hogy ez így van-e egyáltalán megfelelő súlya ezeknek, tényleg elő lehet szedni azt a fekete zászlót, kiinteni a versenyből, vagy bármi. Vagy akkor csapjunk le keményebben az egyfutamos eltiltással.
Az a baj, hogy ezek a gondolatok szépek és jók, de egészen addig érnek bármit is, amíg a saját meglátásaikkal nem mennek szembe. Tehát, mert teszem az, hogy a sikán levágása is lehetett volna fekete-fehér zászlót lobogtatni, de hogyha meg nem lobogtatják, akkor meg teljesen értelmetlen bármi ilyesmiben gondolkozni, de abban igaz az van, hogy a következő néhány versenyző eligazítást szolgál majd bőven témával, de egészen addig van értelme bármi ennek, amíg nem szabályozunk úgy túl az egész történetet, hogy tényleg esély ne legyen
és akkor...
betartani és betartatni, és hogy még a ítéletek se legyen következetesek, mint itt rámutattunk a baleset okozása. És
na igen, pont a vasárnapi büntetés.
Sikán levágás izgalmas ellentétére.
És akkor ott a vasárnapi büntetés, amiről nem beszéltünk, hogy az jogos-e, hát rohadtul nem tartom jogosnak. Visszanéztem az F1 TV-n a balesetet. Ugye a stewardok azt emelték ki, hogy ugye egy ilyen kanyar kombináción keresztül ment a csata Sargent és Magnussen között, és ugye az egész a kettes kanyarban kezdődött, ahol nem volt a kerék a kerékkel. Ugye ez a általános szabály most már hosszú évek óta, hogy a kerék mellett van az hátsó, a védekező autó hátsó kereke, és a támadó első kereke, akkor oké, tiéd a pozíció, legalábbis a másik kötésnek helyet hagyni. Ne erre azt mondták a stewardok, hogy nem volt ott. Hát én visszanéztem, és rohadtul ott volt. Fél autófedés volt.
Nem, hogy a kerék mellett ott volt, hanem konkrétan ott volt az oldalszekrény mellett az első tengelye a ház Ferrari-nak.
Na itt támad kétségem afelől, hogy a stewardoknál bejön-e a Form 1 adás, nem úgy, mint a magyar sprintidőmérő közvetítésen. Szóval... Érthetetlen.
Hát nézd, hogyha már nagyon összeesküvés elméletek, akár azt is gondolhatnánk meg, hogy biztos azért, hogy nehogy ez a vízes repedő Sargentről legyen lerántva, akinek így már így is az utolsó percét jósolják. Ugye a hétvégek még volt egy olyan előzménye, hogy Andrea Kimi általánynak megigényelték a kérelmet, nem tudjuk, hogy ki, hogy ne kelljen megvárni a 18. születésnapját a bemutatkozással. És mit tudjuk, nincsen konkrét felelős a mögött, hogy ki igényelte meg ezt a korkedvezményes szuperlicenzt, mert ugye a licenc pontok alapján jogosult lenne már rá, de ugye Max Verstappen bemutatkozása után 2016-tól azt is szabályba foglalták, hogy csak 18. évtől lehet debütálni. Na már most ennek Antonelli az olasz nagydíjtól fog megfelelni. Viszont az elmúlt hetekben nagyon zörgött a haraszat illetően, hogy lehet, hogy már nem vár meg a 2025-ös idényt a Mercedes és vagy a Williams Antonelli bevetésével, és akkor már így idő előtt adott esetben egy későbbi Mercedes-es lehetőségre ráhangolva már idén beültetik a Williams-be. És az is felmerült, hogy Logan Sargentnek a Miami, azaz a hazai versenye volt az utolsó. Ennek kapcsán még nincs hivatalos megerősítés, de Lehet, hogy szegény Sargentben nem akartak még egyet rúgni, de hát akkor könyörgöm, engedjék el versenyba esetek, de ne, azt a, ne, ne a vétlen felett büntessük már, mert ez a nonsense kategória.
Jött egy komment JP-től, hogy Magnussen csak kihasználja ezt az idióta szabályrendszer, fejétől bűzik a hal, örülök, hogy van ilyen, ha már lúd legyen, kövér akart lenni. A pankráció jó hasonlat, az egész F1 ilyen, hát igaz, nagyjából az a gondolat, amit ugye itt mondtam az imént. Logan Sargent és Lance Stroll mellett elfér egy Magnussen, írja Szabó Bence, ő legalább hozzátesz egy csapathoz, ahogy Magnussen amit csinált, szintén pont izgalmasra tette a Form 1-et, ráadásul a futamot tette izgalmassá.
És kétségkívül nem... látványos volt.
Na. Igen, csak hogy az ilyenfajta izgalmak a sport érték szempontjából mennyire erősek és értékesek.
Hát nézd, ugye itt volt a kommentnek egy utolsó szösszenetés, hogy nem a bulvárról kell beszélni. Még mindig szívesen beszélek Magnussen ökörködéséről a pályán, mint a pályán kívül Christian Horner rájtagos botrányairól. Tehát,
igen.
Tehát számomra még ez is felüdülés, hogyha már nagyon sportszakmai szempontból akarjuk megnézni a Forma 1-et.
Jött egy kérdés még Kimi Antonelli ügyéhez, hogy a holland nagydíj hétvégén tölti a 18. életévét, és ehhez hozzáteszem én, hogy az olasz nagy díjon már ugye, ahogy te is mondtad, 18 éves lesz, és szerintük kapna 3 nap engedményt. Hát nem hiszem, hát hogy nézd, 3 napon múlik.
Akkor nem 3 napon igen. Fog múlni, mert ugye pont a futam napján tölti be a 18. életévét, és ugye azért arról se feledkezünk meg, hogy a futamon való részvételnek is van egy olyan kikötése, hogy ugye kvalifikálni is kell hozzá. És hogyha akkor nem felel meg ennek a kritériumnak, akkor értelemszerűen a kettő az kapcsoltára, és akkor nyilván nem ülhet így autóban. Ha csak tényleg nem kapja meg ezt a korkedvezményt, mondjuk ezzel megint csak saját magával menne szembe az FIA, mert ugye annak idején soron kívül Colton Hurt, tehát nem voltak hajlandóak befogadni, amikor 8 szuperlicensz pontja hiányzott a 40-ből.
Hát az más, hogy szerintem abból a szempontból, de ugye
én... Jó, nyilván más, mert ugye Antonelli-nek van 67 pontja, de a lényeg, hogy már volt példa arra, hogy ilyen soron kívülikére lemért folyamodtak, és akkor elutasították a Red Bull kezdeményezését.
A sportértékhez mit ad hozzá, hogy a safety car rosszkor rossz helyre küldik be, vagy hogy Strollt büntetik azért, mert Sargent otthon játszik? Hát semmit. Nem azt mondjuk, hogy azok hozzáadnak, hanem az, hogy az sem feltétlen értékes hozzáadott érték, vagy egy kicsit ilyen csúnyán fogalmazok, amit Sargent, vagy bocsánat, amit Magnussen csinál. Én csak erre akartam kiukadni. Nem azt mondom, hogy ez értéktelen, és nem azt mondom, hogy más értékes mellette, ami valójában történt.
Eseményekről beszélünk.
Igen, abból a szempontból ez.
És ez azért 2023 meg 2024 eleje után már valami. Tehát igen. Itt a Verstappen egyeduralom közepette.
Na kicsit térjünk tovább, hogyha egyetértesz velem. Hát most a kis jegyzetem belőttem a Ferrari van, de igazából majdnem, hogy mindenkit kibeszéltünk, vagy minden aspektusát kibeszéltük az olasz csapatnak. Ugye jó tempójuk volt, de alul maradtak. Sainzról is beszéltünk itt a Piastrival szembeni manőverével. Igazából én egy személyes véleményt hoznék csak be a Ferrarival kapcsolatban, mégpedig a színükre vonatkozott, ami ugye most így bekékült bekékültek az autók ugye a észak-amerikai jelenlét 70. évfordulójára. És hogy mennyi kritikát kapott ezzel kapcsolatban az alakulat, én ezt részben nem érzem jogosnak, pusztán történelmi okok miatt, mert a Ferrari sosem volt olyan kék, mint amennyire várták tőlük, hogy majd itt teljesen Hupililák, hát, oké, az nem kék, de
hogy... Lehet, hogy nem lett volna baj, hogyha bekékülnek teljesen, de szerintem ez egy olyan kérdés, ami nem annyira megetrengető a Forma 1 egészét nézve.
Igen, csak persze, de ha már ilyen beszédtém van.
Szerintem nem ez az a életbe vágó anomália, ami...
Jó, persze, de ha kibeszélő műsorról van szó, akkor egy ennyi személyes véleményt is behozok, hogyha persze, nem bánod persze. Itt közben a YouTube-os nézőink, láthatják azt a NART festésű sportautót, amivel Európában, Le Mansban is versenyeztek, ugye ez a kékség az észak-amerikai versenycsapattól, a North American Racing Team-től származik, mert ugye például a Form 1-ben kék és fehér színekben is indult Ferrari, amikor volt egy kis összekülönbözés házon belül, és emiatt az észak-amerikai versenyszíneket vették föl, illetve Le Mans-ba átjött, Európába átjött az észak-amerikai csapat Ferrari-kkal, és akkor azok kaptak egy ilyen sötétkék csíkot az orrukra gyakorlatilag, de hogy ez pont annyi kék szerintem, és itt a képeken is tényleg látszik, amennyi meg volt most a Ferrari-n is, szóval történelmileg hűnek tartom a mostani festést az overallokkal együtt is, amik egyébként még a 70-es években is voltak kékek, amúgy Niki Laudának is volt például ilyen színekben ruházata.
Szerintem nincs is baj ezzel. Pontosan tudod, hogy mostában mi böki az én csőrömet így.
Mi?
Forma 1-es kontextusban.
Na mesélj.
A kedves kis Red Bull-nak a némleges
helyzete. Ja, hogy hívják?
Tehát ez minek nevezzenek klasszikus kérdés, amikor az elmúlt 4 hónapban tényleg megjártuk a hadak útját is, a Racing Bus, az RB, a WCA RB és a Visa Cash-App RB F1 Team négyszögében, és aztán még itt az 5.-6. verseny környékén van, akinek külön kívánok a hivatalos közvetítő stáb felé, hogy ne RB-ként tüntessék föl a közvetítésben, a WCA RB-ként. Én erre mondom azt, hogy ez egy olyan kérdés, amit legkésőbb az autóbemutató ideig el kellett volna dönteni, és akkor nem lenne ez az anomály, meg ezek a félreértések, akkor most ki hogy hívja, és akkor éppen mire asszociál, mert ugye az RB név szerintem azért is megtérhető, mert ugye eddig a Red Bull rövidítéseként ágyatodott be a Forma 1-ből, hogy a karosszéra nevek is úgy ezt a mintát követik, hogy a Verstappen és Ferrari autó és RB20, úgyhogy előbb-utóbb majd feloldják, ha más nem, akkor egy következő csapat névvel, de sem tartom kizártnak.
Ha már feljött itt a csapat, egy pár mondatban emlékezzük meg Daniel Ricciardóról, aki hát már ilyen emberemlékezete óta nem látott jó eredményt hozott a sprintes negyedik helyével.
Egynapos feltámadás.
És hát még csak, ha egynapos...
Félnapos feltámadás még inkább.
Hát, mondjuk, ha 24 órát tekintünk egy napnak, akkor megvolt, mert ugye a időmérő és a sprint úgy 24 óra megvolt, aztán jött...
Attól függ, mert ugye a 24 órás autópermatrica nem kereken 24 órára, szóval nem az adott naptári nap végéig. Nézőpont kérdése minden.
Jó, persze, de hogy a sprintet tök jól lehozta, aztán hogy az időmérőn, hogy lett végül 18. és aztán rajtrácson ugye 20. a Kínából áthozó bünti miatt, az ilyen elképesztő fordulat.
Daniel Ricciardo az elmúlt 1-2 évben a megmagyarázhatatlan és rejtélyes egyben kielhetetlen szélsőségek egyik kulcs figurájával őtte ki magát, de azt azért mondjuk el a javára, hogy amióta új karosszériát kapott meg most, ugye kapott egy új padlólemezt is Miami-ban, azért azóta ad magáról életjeleket. Tehát legalább ennyit elkönyveltünk, hogy nem csak úgy ott van, hogy kitöltse a létszámot, hanem hogy már néha-néha valamit hoz is, mert talán Kínában is szerezhetett volna pontot, hogyha nem jön meg a Stroll sebes a kettes vágányon.
Na jó, de hogyha összességében nézzük, tök jó, hogy egyszer, meg másfél hétvégén keresztül azt mondjuk rá, hogy na, végre lehet, hogy feltámad, és aztán a hétvége második felére meg visszaesik, hogy ez kevés egy Red Bull, és ezt szerintem kijelenthetjük, mert a Red Bullnak azért egy stabilabb karakter kellene, hogyha mondjuk beütetnének valakit Verstappen mellé.
Ez Sergio Perez egyetlen szerencséje pillanatnyilag, hogy a sokat remélt Ricciardo sem hozza azt a formáját, amire talán számítottak a csapaton belül, mert hogyha tényleg itt megvalósult van az a 3 centivel kisebb különbség, és Perez Verstappen hátsó szárnyába érkezik meg az egyes körben, akkor legyen kétségünk a felől, hogy előbb-utóbb a munkanélküli hivatal lett volna a végállomás.
Hát egyszer belefér egy ilyen, még akkor is, hogyha kiüt. Nyilván nem néz ki jól, de van ilyen. De egy csapatról még, akiről szerintem érdemes beszélni, és aztán, hogyha a kommentelők még írnak, akikre még extrán kíváncsiak, akár a ti véleményeteket, akár a miénkre, akkor írjatok, de akiről szerintem még most mindenképp szót kellene ejtenünk, az a Mercedes. Úgyis, hogy gyakorlatilag eltűntek a mezőnyben, legalábbis az élmezőny mögött.
Az autójuk ezüst és fekete, de a formájuk az szürke. Röviden összefoglalva, tehát ilyen statisztaként ott vannak a élmezőny mögött. Ilyen egérmoziból nézik az első három csapatnak a csatáját. Talán annyi könnyebbségük, hogy az Aston Martin már kevésbé szorongatja őket, Alonso még úgy, ahogy De Stroll, abszolút nem. Hát nem találják, merre van az előre, közben.
Igen, hát mondjuk
mindenféle pletykák szállingóznak arról, hogy csillagászati összeget ígérnek Verstappennek, hogy átigazoljon, de hát ebben a csapatban átigazolni pillanatilag sok értelme nincs.
Igen, és azért elképesztő feszültnek érződik a légkör. Toto Wolff megnyilatkozásain látszik ez a legjobban, ugye hétvégén az osztrák sajtó, meg a német nyelvű sajtó volt például attól hangos, hogy a Red Bull vezérigazgató az európai résznek gyakorlatilag a vezető Oliver Mintzlaff, ugye egyrészt állásfoglalást tett, Christian Horner mellett, erről olvashatok egyébként a vezes.hu perform egy oldalon, ezzel szerintem teljesen lezárhatjuk például a Red Bull botrányt, ami évelején volt.
Hála az égnek.
A másik, mert ugye pont az volt a hír annak idején, hogy az európai oldal akarja eltakarítani az útból Hornert, és most pont az európai oldal mondta az, hogy nála jobb ember nem is lehetne. Szóval itt tehetünk ennek a végére szerintem pontot. A másik pedig az volt, hogy hát Totóval foglalkozza más saját dolgával, mert van neki. Nem kevés, mint ahogy a mellékelt ábra a 2024-es Forma 1-es szezon mutatja. És hát Toto Wolff ezen berágott a futam végé nyilatkozatai alapján, hogy teljesen kiakadt, és hogy ő még akkor is beáll Helmut Marko mellé, amikor már rég nem ügy a Red Bull ügy, úgyhogy furcsa ebben a szempontból, viszont azt én értékeltem például a hétvégén a Merci részről, hogy mindennél nyíltabban beszéltek, különösen George Russell az autó problémáiról, és most már kapunk egy képet arról, hogy mi a baj a Mercinél. Hát pont az ellentéte a baj, mint ami tavaly volt. Ugye tavaly volt egy problémája a Mercinek, amit idén megpróbáltak kijavítani, és elmentek egy irányba, de most átestek a lótoldalára. És most ellenkező előjelű hibák jelentek meg. Egyébként...
Gordiusi csomó, igen. Lehet írni Nagy Sándort.
Lewis Hamilton úgy magyarázta egyébként, hogy kicsit műszakibbak legyünk, hogy nagyon szűk a gumik működési tartomány, egyszerűen nem tudnak kezdeni vele semmit, és hát ez így szívás.
Mondjuk ehhez képest Hamilton egész nagy kedvel versenyzett ezen a hétvégén.
Hát házakra mentek a bajszát.
Az elmúlt fél évhez képest ugye azért szombaton eltekézett a házokkal, és azért vasárnap is egész közel volt Perezhez.
Igen, az még nem volt rossz. Hát segített neki egyébként biztos sokat az, hogy a kemény gumikon rajtolt, és aztán azt letudta a safety car-ig, meg hát a Red Bullokon mondjuk nem működtek úgy a gumik igazán, mint ahogy szoktak. De igen. Azért legalább és volt benne egy kis harci tűz.
És hogy megemlékezzünk még valamiről, az Alpinnak meg lett az idei első pontja.
Yeah!
Vizedik helye révén. Hát nézd, azért egy szép eredmény, hogyha abból indulunk ki, hogy úgy vágtak neki az érdek, hogy az autó teljesen vezethetetlen, nehéz, lassú, lomha, megbízhatatlan, konkrétan a Q1-ba alig bírtak kikászálódni vele, és ehhez képest most azért valami kezd átbillenni.
Ott a pontocskánk.
Így is, igen.
Nem tudom ez, hogy van franciául.
A klasszikust idézze, hát francia nyelvezkékben én sem vennék bele.
Igen. Hát volt egyébként a hétvégét megőrzően több téma is, amiről részletesebben is olvashatok egyébként a vezes.hu perform egy oldalon, mert így a gyors átfutás érdekében csak említsük meg, hogy Nico Hülkenberg jövőre már a Sauber, és 2026-ban meg az Audi színeit fogja képviselni, illetve bejelentették Adrian Newey távozását a Red Bulltól, ami hát szerintem legalább akkora hír, mint Hamilton átigazolása volt évelején a Ferrarihoz. Kérdés, hogy mi lesz vele.
Hát nézd, akárhogy vesszük, nagyon pedzegetik, hogy biztos a Ferrarihoz megy, összeállítják ott Frederik Vasseurék az újabb államcsapatot, megidézve a Schumacheri időket, de azért akárhogy vesszük, azért Adrian Newey 65 éves, és azért az elmúlt években eléggé nyúzottabbá vált. Én azt sem tartanám kizártak, hogy ő fölállt, és azt mondta, hogy köszönjük szépen neki ez a feszített évi 24 futamot igénylő hajsza elég volt, és hogy inkább már pihenni szeretne a nyugdíjas, boldog nyugdíjas életre koncentrálva. Egyébként ez a döntés is teljesen érthető lenne. Nem feltétlenül kell neki már újabb világot megváltani, mert már nem egyet megváltott. a több évtizedes tapasztalata kétségkívül értékes, azért a piros füzetért, amit mindig magánál tart, sokan ölni tudnának, ez a semmi kétségem, de...
Hát nincs is benne semmi.
Még az is lehet, hogy olyan, mint a Kung Fu Pandában a sárkány tekers, tehát így kinyitod, és nem látsz benne semmit, és mindenki azt akarta előtte.
Ja. Egyébként pont, amit mondtál, hogy hát sanszos az is, hogy nem megy sehova, és nyugdíj. Nagyon, én megmondom őszintén, én erre számítok, főleg azután, amit mondott, hogy mik a elkövetkező tervei, hogy gyakorlatilag a feleségével és a két kutyájukkal beszereznek egy lakóautót, és elindulnak Franciaországba utazgatni. Aztán majd lehet, hogy ezt ő mondta még szintén, hogy lehet, hogy egy nap a tusolóban azt gondolja, hogy na, most kéne visszajönni, de lehet, hogy nem most jön az a pillanat, és hát azért az idő meg ketyeg, és nem is biztos, hogy eljön egyáltalán ez a pillanat.
Hát erre megint csak az idő tud válaszsal szolgálni, ahogyan arra is önnyékozik embernek ez az Audi-s projekt gyümölcsöző átigazolást hoz-e végül.
Abszolút.
De addig is jön az imolai verseny, a hivatalos nevén Emilia Romagnai nagydíj, 2 hét múlva.
Így van, és egyébként a szavazásunk eredménye egyébként kapcsolódik is hozzá, mert itt a többség azt mondja, hogy már Imolában visszavág a Red Bull, a McLarennek, meg hát gyakorlatilag így a többieknek is, azért Imolában érkezni fog egy komolyabb Ferrari fejlesztési csomag, amit így nagyjából lehet a McLarenéhez mérni, szóval kiindulva akár abból, hogy mennyire közel volt Miami-ban a Ferrari a Red Bullhoz, azért onnan is, Maranello irányából is lehet meglepetésekre számítani, de a jelentős többség a szavazóknak, 62% azt gondolja, hogy Imola az a Red Bull terepe lesz, kevesen gondolják, hogy csak pár futamig tart ki a McLaren rendelet, és még kevesebben, hogy akár az egész szezonban kihívója lehet a bookingi
hát
alakulat.
Én kívánom, hogy a pessimistáknak lesz, illetve a pessimistáknak nem lesz igazuk, mert hogyha itt ott lenne az élen a Red Bull, és tényleg felzárkózza a McLaren, és mellé még a Ferrari is megérkeznek, azt kell mondjam, hogy egész jól sikerülne megmenteni ezt a 2024-es idényt, ami úgy indult, hogy totális Verstappen henger. Mindent, és mindenkit letarolva.
Még Peres engedte oda a tűzhez. Igen.
Igen, és azért még egy tendenciát hagyj jegyezzek meg, hogy eddig a nem Verstappen győzelmeket vagy kórházi látogatás, vagy egyéb sérülés előzte meg. Ugye Carlos Sainz a vakbél műtétje után állt fel a dobogó legtetejére, Lando Norrisnak egy kisebb buli balesete volt még Amsterdamban. És így még a bibis volt az orra. Miami-ban megérkezve is, és így a milyen gyárosok már megikletődtek, és Sergio Perezek is vizionáltak már mindenfélet, hogy hát azzal sikerül a győzelmi ambícióit feltámasztania, hogyha valamit összehoz magának.
Igen, itt közben a McLaren-es gondolathoz hozzátéve jött komment, hogy azért is sanszos, hogy ez a McLaren győzelem csak tiszavirág életű, mert most is a Red Bull nyúlt mellé, hiszen mindenki közel volt a Red Bullhoz, nem csak a McLaren. Ez pedig azt jelenti, hogy nem valószínű, hogy mindenki javult, hanem inkább az, hogy a Red Bull elszúrta.
Persze, ez is benne van a pakliban, de ezek megint csak olyan tényezők, amiknek így a hosszú távú kifutását előre nagyon nehéz megjósolni. Érte, hogyha meg tudnánk jósolni, akkor valószínűleg nem itt ülnénk hétverste, nem valami szép távoli szigeten az adóparadicsomban koktélozgatnánk.
Mert agyon nyertük magunkat sportfogadáson.
Hát, hogy eltártuk a teli találatos lotószámokat.
Igen, de egyébként most
például
eszembe jutott egy gondolat erről a Red Bull nyúlt mellé, hogy azért a Red Bull nem csak most nyúlt mellé ebben a szezonban, ugye most amúgy nem forduló pont, de mérföldkövénél vagyunk a 2024-es F1-es szezonnak, eltelt a negyede, 6 futam a 24-ből.
És jön az európai szakasz.
És azt se felejtsük el, hogy ebből a 6 futamból 2-n szúrt el Red Bull, ami az egész szezonra nézve is a harmada, szóval oké, hogy a Red Bull mondjuk így is megnyer, hogyha csak ebből a mintából indulunk ki, hogy így is megnyerni a Red Bull a
szezon.
Igen, kétharmadát a futamoknak, de azért a 8 futam, izgalmas 8 futam, több, mint az izgalmas tavalyi, nem tudom mennyi, 2-3.
Egyáltalán?
Hát ugye például, amikor Szingapurban nem jött össze a Red Bullnak, igen. De hogyha ebből indulunk ki, oké, hogy erre se tudunk építkezni, hogy azért nem a világbajnoki címért megy a csata, de több jó futamunk lehet talán.
De már valami apró reménysugár az eddigiekhez képest, meg ahhoz képest, hogy miket vizionáltunk a 2026-os szabályváltozásokig.
Szóval összességében a Red Bull elszúrta, mint gondolat, vagy nem is egyszer szúrta már idén sem el, és korán vagyunk még.
Hát meg azért talán ez az arány már kezd ahhoz tennelni, ami picit túlmutat a véletleneken szerintem.
Akár lehet,
tehát,
igen.
Tehát 6-ból 2. Oké, okay, persze, ez is egy kétharmados arány, és nézzük, a kétharmados arány azért elég ütőképes tud lenni, és hát azért szurkoljunk annak, hogy
igen,
lesznek még jó versenyek.
Hát 2 hét múlva
akár
is.
Akár a Ferrari, akár a Red Bull, akár a McLaren részéről.
Meg a Mercit se írjuk le, szerintem még teljesen, bármi lehet. Na meglátjuk, de 2 hét múlva végre megkezdjük az európai szezon, az a hétvégi menetrendek szempontjából szerintem már sokan vártuk, mert kiszámíthatóak lesznek a rajtidőpontok, nem hajnali vagy esti kezdések.
Főként azoknak jó ír, akik nem szeretnek sokáig felmaradni vagy korán kelni.
Igen. És igen, ennek megfelelően 2 hét múlva, május 20-án este 7-től jövünk legfrissebb Vezes csapatrádió résszel a YouTube csatornán, a Vezes TV-n, és nem csak az imolai eseményekről fogunk itt beszélgetni, hanem Oliver készül nekünk egy meglepetéssel, de erről most nem mondunk többet. Mindent meg fogtok tudni, hogyha követtek. Úgyhogy, ha tetszett az adás, üssétek a lájkot, iratkozzatok fel a Vezes TV-re, nyomjátok a csengőt, hogy nem maradjatok le csapatrádió epizódokról, és kövessetek Facebook oldalunkat, a Vezes F1-et, friss hírekért pedig a vezes.hu perform egy oldalt nyissátok meg.
Várunk mindenkit 2 hét múlva, sziasztok!
Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!